Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, nagytétényi plébános. Széke János Püspök atya könyve alapján az új szövetségi szentírásról gondolkodunk, és a páli teológiával foglalkozunk ebben az időszakban, és a következő nagy téma, amit a római levél 5. fejezete alapján veszünk elő, ez az áteredő bűnnek a témája. De mielőtt a Püspök atya gondolataira térnénk rá, egy picit nézzük meg az alapokat. Ugye a Szentírás, amelyet Pál apostol nagyon jól ismert, a teremtés történetben elbeszéli a föld teremtését, a világ teremtését, és napról napra teremtés aktusról teremtés aktusra visszhangozza, hogy látta Isten, hogy jó az, amit alkotott, és a világra reflektáló ember a világnak az eredetét kereső, az Istennel való kapcsolatot kereső ember arra talál rá, hogy az Isten jónak alkotta meg a világot, és akkor persze a kérdés, hogy honnan van a rossz a világban. És nyilvánvaló az, hogy előkerülnek olyan gondolatok, hogy a világ, és ez a valahol a mitológiában is benne van, hogy a jó és a rossznak a harca, a legfőbb jó és a legfőbb rossz, és ezek valahol egyforma rangú, vagy egymással szintben lévő erők, vagy személyek, vagy valakik, ami ugye pontosan nem fogalmazódik meg a mitológiában, de valamiképpen egyenlő erőknek a küzdelmeinek tűnik, sokféle szempontból persze ez nyilván itt most egy jó erős leegyszerűsítése a dolognak. Mi viszont azt mondjuk, hogy az Isten teremtette a világot, és az Isten jónak teremtette a világot, és az Isten alapvetően jó, és az Isten, ha az egyetlen és legfőbb erő a világban, akkor nem lehet mellette egy másik hasonló erejű jó a világban, de akkor honnan van a rossz a világban? És itt jön be a szabad akaratnak a gondolata, kérdése, amit majd még külön egy kicsit végig kell gondolnunk, végig kell járnunk, hogy az Isten szabadnak teremtette az embert, és a Szentírás beszámol arról, hogy az ember hogyan esett bűnbe, hogy ismerjük a bűnbeesés történetét, hogy a kígyó megszólítja az asszonyt, hazugságot ad az Isten szájába, hogy ráveszi arra, hogy egyen a tiltott fa gyümölcséből, és hogy valami nagyot ígér a kísértő, hogy tudni fogtok jót és rosszat, és aztán felfedezik, hogy mezítelenek. És ami a mi szempontunkból most lényeges, hogy egyrészt azzal, hogy ugye írja a teremtés történet, hogy mezítelenek voltak, és nem szégyelték magukat egymás előtt, aztán a bűnbeesés után pedig fölöltöznek, mert észreveszik, hogy mezítelenek, és valamiféle határ kerül, a bizalom törik meg ember és ember, a férfi és a nő között. És azt látjuk, hogy mindez nem marad meg Ádámnak és Évának a bűneként. Nem arról van szó, ez benne van érintőleg a Szentírás tanításában, ha nem is mondja így ki a Szentírás, nem arról van szó, hogy most egy ember ott elcsent egy fáról egy gyümölcsöt, hanem arról van szó, hogy az ember önmaga föllázadt az Isten ellen, és ez a lázadás, ez a Szentírás tanúsága szerint tovább megy. Mert utána következik Káin és Ábel története, és utána leírja a Szentírás, hogy a bűn túláradt a világban annyira, hogy utána az Isten a vízözönben megállt parancsol a bűn áradásának, a bűn terjedésének, és aztán majd ugye megfogalmazódik az új szövetség világában, hogy ahol túlárad a bűn, ott túlárad a kegyelem. Pál apostol a római levél 5. fejezetében ír erről a bűnről, a bűnbeesésnek, a bűnnek a dolgairól. Következőképpen hangzik a római levél 5. fejezetének ez a részlete. Egy ember által jött a bűn ebbe a világba, a bűn által pedig a halál. Így a halál átment minden emberre, mert mindenki vétkezett. Bűn ugyanis volt a világon a törvény előtt is, de a bűnt nem számítják be, ha nincs törvény. A halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem vétkeztek hasonló törvényszegéssel, mint Ádám, aki az előképe az eljövendőnek. De nem úgy áll a dolog a kegyelem ajándékával, mint a bűnbeeséssel. Hogyan is sok ember meghalt egynek bűnbeesése következtében, Isten kegyelme, és az egy embernek, Jézus Krisztusnak a kegyelmében nyert ajándék még sokkal inkább bőségesebben kiárad sokakra. Az ajándékkal pedig nem úgy van, mint annak az egy bűnösnek a tettével, mert az egy miatt való ítélet kárhozatra visz. A kegyelem azonban sok vétekből megigazolásra vezet. Mert ha halál uralomra jutott egy által, egynek a bűnbeesése miatt, akkor sokkal inkább uralkodnak majd az életben az egy Jézus Krisztus által mindazok, akik megkapják a kegyelem és a megigazolás ajándékának bőségét. Amint tehát kározat szállt minden emberre, egynek a bűnbeesése miatt, úgy életet adó megigazolásban is minden ember részesül egynek az igaz volta miatt. Ahogyan is sok ember bűnössé vált egy ember engedetlensége által, épp úgy sok ember megigazultá is válik egynek az engedelmessége által. A törvény azért jött közbe, hogy a bűnözés fokozódjék. Amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem, hogy amint a bűn halált hozóval uralkodott, úgy uralkodjék a kegyelem is a megigazulás által az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Tehát Pál apostol itt beszél a bűnbeesésnek a következményeiről. A 12. vers egy összehasonlítással kezdődik, majd történelmi reflexiók tartalmaz arról, hogyan uralkodott a bűn akkor is, amikor még nem volt törvény. Aztán a 15. versben azt fejti ki az apostol, hogy Krisztus üdvözítő tette mennyivel nagyobb hatású, mint Ádám bűne. Pál csak a 18. versben tér vissza az összehasonlításhoz. Ahogyan átok szállt minden ember egynek bűne miatt, úgy az életre szóló megigazolásban is minden ember részesül egynek igaz volt a miatt. Egyetlen ember, Jézus Krisztus tette, az egész emberiségre kihatással van. Ez az, amit a perikópa el akar mondani. A 20. vers megint egy kitérő a törvénnyel kapcsolatban, a 21. vers pedig összefoglalja a gondolatmenetet. Az egész élet ráépül Ádám Krisztus összehasonlításra, melyre Szent Pál másút már utalt. Szent Pál feltétlenül arra a rabbinikus magyarázatra hivatkozik itt, amely szerint, mivel kétszer van leírva a Bibliában az ember teremtése, Isten először szellemi ember teremtett, csak később a földből valót. A szellemi ember tökéletes mennyei, képmása, az első szülött, a halhatatlan, a földből való ember anyagi, alkotott. Megtalálható az elképzelés Filonnál is. Szent Pál is az ember kettős teremtésének elméletét használja. Krisztust Isten képének nevezi, azt írja, hogy az első ember földből való földi, a második ember mennyből való mennyei, éltető lélek. Szent Pál összehasonlításában azonban Krisztus, a mennyei ember, nem az első, hanem a második Ádám. Vagyis az apostol történelmi keretbe helyezi a rabbinikus hasonlatot. Ádám bűne által jött a halál, Krisztus feltámadása által az élet. A római levélben az apostol az Ádám-Krisztus összehasonlítást új módon akarja felhasználni, a bűn szempontjából. Felidézi a bűnbeesés történetét. Sokak szerint ez a történet tartalmazza az eredeti bűn tanát. Az első ember valamiképpen magába foglalja az egész emberiséget. Egy olyan személyiség, amely megtestesít egy kollektívumot. Az első emberben az egész emberiség vétkezett. Ádám bűnét már a Bibliában is elkezdték így értelmezni. Asszonytól indul útjára a vétek, az ő bűne miatt halunk meg mindannyian. Világosabb megfogalmazásokat az apokrifekben találunk. Éva vádolja Ádámot. Ó Ádám, mit tettél, amikor vétkeztél? Bukásod nem csak rád hullott vissza, hanem ránk is a leszármazottaidra. Nem vetted el tőlük a gonosz szívüket, hogy a törvény gyümölcsöt hozhasson bennük. Mert az első Ádám, aki gonosz szívű volt, vétkezett, legyőzetett. Épp így azután mindazok, akik belőle származtak. A romlás állandó lett. A törvény a gonoszság gyökerével együtt volt az emberek szívében, ám a jó eltávozott, a gonosz maradt. Azt írja, hogy Ádám az egész emberiség éveiből levágott. Ám nem csak így lehet a bűnbeesés elbeszélését értelmezni. A történet alapvetően nem az első emberről, hanem az emberről szól. Az Ádám nem tulajdonnév, hanem jelenti az embert. Ez a jelentés a szónak. a elbeszélés a bűnbeesést összehasonlítja Izrael történetével. Az édenkert szimbóluma a tejjel mézzel folyó Kánaánnak, a parancs utalás a sinai szövetségre, ha megtartod élni fogsz, ha elhagyod meghalsz, a kígyó a bálványimádó kultuszokra utal, a régészek által rengeteg réz, vas és ezüst kígyót találtak a pusztában. A paradicsomból való kijözetés a babiloni fogságra utal, a bűnbeesés történetetek legfőbb tanítása az, hogy a rossz oka a bűn. Az elbeszélés nem az legelső történelmi eseményt akarja ábrázolni, hanem ős történet. Erre a kérdésre válaszol, ki az ember, honnan a rossz? A bibliai elbeszélés szerint az ember egyszerre Isten alkotása, korlátolt, tévedő és halandó. Nem esik szó a bűn átörökítéséről. A teremtés első három fejezet az egész történelem horizontja, és nem annak első eseménye. Most egy picit megállunk, és egy kis zene következik.
Ballagot az úton, munkába fogták, a keresztedet, uram, vállára rakták, segítségét bizony elfogadtad, hogy tette szívből jöjjön, nem kívántad.
Szóra jött az ismeretlen, a hatalom korbácsától félelemben.
Szegény ember, segít téged, Jézus, hagytad, élned kellett, ezért elfogadtad.
Szorulok én is a más erejére, nem számíthatok csak.
Tehát az áteredő bűn gondolatával, témájával foglalkozunk a páli teológiában. Ugye nem csak az első emberről, nem egy emberről, bár itt ugye Pál használja ezt a hasonlatot, hogy Ádám az első ember és Krisztus a második ember, de mégis valahol az egész emberről szól a bűnbeesésnek a története. Pál, folytatja Székelyenes püspök atya, a római levélben azt emeli ki, hogy mindenki bűnös, a kegyelem pedig mindenkit igazzá tesz, aki hisz. Ezért, ahogy egy ember által lépett a világba a bűn, és a bűn által a halál, így a halál minden emberre átment, mivel hogy mindannyian vétkeztek. A bűn nem valamiféle átszármazás által, hanem a bűnözés által uralkodott el a világon. A egyes latin szövegek úgy fordították, hogy akiben Ádámban mindannyian vétkeztek. Ágoston ezzel a szövegre támaszkodva védi meg Pelágiusszal szemben a gyermekkeresztelés és a kegyelem szükségességét. A páli szöveggel indokolja azt a gyakorlatot is, hogy a gyerekkeresztelés szertartásában is elvégezték az exorcizmust a bűn és a gonosz lélek hatalmából való kiszabadításra. Azonban a görög szövegben nincs benne a bűn átörökítésének a gondolata. Nem beszél arról, hogy a bűn átszármazna a nemzedékről nemzedékre, pusztán a bűn egyetemes uralmát húzza alá. A bűn belépett az első bűnesettel, azóta uralkodik a személyes bűnök miatt, hogy azután Krisztus művének egyetemes érvényét is kiemelhesse. Az első bűn és az azóta elkövetett bűnök között van oksági kapcsolat a páli szöveg szerint. Ahogy Krisztus engedelmessége és a mi megigazolásunk között is van oksági összefüggés. Ám az első ember engedetlensége és a többi bűn között fennálló oksági összefüggés nincs körülhatárolva. Az apostol inkább csak arra gondol, hogy Ádám bűne beengedte a világba a bűnt. Hasonlóan nem fogadhatjuk el, nem foghatjuk fel automatikusan, mechanikusan a megigazolás kiáradását minden emberre Krisztus megváltó tette által. Erre utal a római levél megfogalmazása, az egy Krisztus által uralkodnak az életben azok, akik a megigazolás kegyelmének ajándékát és teljességét befogadták. nem a bűn áteredését állítja, tehát az apostol, ahogyan a kegyelem átörökítéséről sem beszél. Azt írja, egynek üdvösséget szerző test tette, mindenkire kiárasztotta a megigazulást. Itt nyilvánvaló, nem szabad a megváltás kegyelmének valamiféle mechanikus átszármazására gondolnunk. Az apostol, tehát a bűn átszármazásának gondolata helyett egyszerűen a bűn egyetemes uralmát hangsúlyozza, amelyből az ember nem tud a maga erejéből kitörni, amelyben a mózesi törvény sem tud változtatni. Mózesig a bűn még nem volt törvényszegés, hiszen még törvény sem volt, ám a halál épp úgy uralkodott a világon. Az egyházatyák áteredő bűn fogalma még tágabb volt a későbbi meghatározásoknál. Szent Ágoston például az áteredő bűn mértéke nemzedékről nemzedékre változik. Minden generáció felelős azért, hogy mennyire szennyezi be a levegőt, amit majd a következő nemzedéknek szívnia kell. Szent Pál igazi célja Krisztus művének egyetemes érvényét aláhúzni. Ami ő benne és ő általa történt, az minden embert érint, mert benne valóban maga Isten mutatta meg, és ajándékozta önmagát a világnak. Az a titok nyilatkozott meg, akiből lettünk, és akihez visszatértünk. Ő mondja ki Krisztusban a végső igent a bűnös emberre, hogy ki az ember és ki az Isten, aki a maga képmására teremtett minket, ez a titok Krisztusban és ő általa nyilvánult ki, és valósult meg a történelemben. Isten szeretetének ez a forrása, mely Krisztus élete, keresztje és feltámadása által kiáradt a világra, ez a kegyelem világot alakító erő. Minden ember sorsát döntően befolyásolja, minden ember rászorul Krisztus megváltására, mert a bűn mindenkin uralkodik, és mindenki csak sorsa, csak is ő benne teljesedik be. Szent Pál ehhez az állításhoz festi meg a sötétség hátterét, amikor a bűn egyetemességéről beszél. Érdemes itt megjegyezni, hogy az ókori görögök alig ismerték azt a fajta bűntudatot, amit a Szentírás tanúsít. A görögök a legjobb évszázadaikban szinte teljesen mentesek voltak a bűntudat ragályos betegségétől, írja valaki. Ebben a kissé gúnyos megfogalmazásban nyilvánvalóan benne van a szerző világnézete, negatív véleménye a bűnbánatról, bűntudatról is, ám a tény megállapítása megállja a helyét. A nagy görög tragédiák a bűnt, mint kikerülhetetlen sorsot, mint az ember léttel együtt járó korlátozottságot és tudatlanságot ábrázolják. A filozófusok túlnyomó többsége a bűnt a tudatlanság következményének tartja. Ha az ember ismerni a jót, akkor meg is tenni. Az ókori kelet kultúrái egészen eltérően viszonyulnak a bűn valóságához. Egy Krisztus előtt 2000 körül keletkezett sumér bölcsességi írásban egy gazdagról hallunk, akit sokféle betegség és szerencsétlenség sújtott, ám ő mégsem lázadt fel az Istenek ellen. Ehet alázatosan könyörgött, beismerte bűneit, jutalmul megkapta a régi gazdagságát. Az írásban többek között ezt olvassuk, soha anyának nem született bűn nélkül való gyermeke. Régtől fogva sosem létezett bűn nélkül való ember. A bűn magától értetődő valóságként jelenik meg itt, amit a szenvedőnek nem okoz nehézséget beismernie. Egy akkád imádságban olvassuk, ki az, aki ne vétkezett volna az ő Isten ellen, minden ember bűnös, aki létezik. Az Ószövetség emberére ugyanaz az igen eleven bűntudat jellemző. Az Ószövetség körülbelül 50 különböző szót használ a bűn megjelenésére, a vétkek különféle árnyalatjának kifejezésére. A bűn egyetemessége közmeggyőződés a bibliai embernek. A vízezön előtti időről ezt írja a Szentíró, az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön, és szívük gondolata állandóan csak a rosszra irányul. A vízezön után pedig ezt olvassuk, az ember szívének vágya ifjúkora mióta rossz. Salamon király így imádkozik, ha vétkezne ellened, hiszen nincs ember, aki ne vétkeznék, akkor hallgass meg az égben. Szent Pál ebbe a bibliai hagyományba áll bele, amikor a bűn egyetemességéről beszél. Hogy a bűn uralkodik az egész világon, az olyan evidencia számára, amit nem is kell magyaráznia. A római levél első három fejezetének konklúziója így hangzik. nincs igaz egy sem, nincs aki értene. Némuljon el minden száj, az egész világ vallja magát Isten előtt bűnösnek. Ezt a végkövetkeztetést az evidencia erejével hat, nem is igen szorul indoklásra. Pál még bizonyos fokú következetlenségbe is keveredik a bűn egyetemes uralmának ábrázolásakor. A pogányokról előbb azt írja, hogy nem dicsőítették Istent, szívük elhomályosult, ezért Isten kiszolgáltatta őket szívük vágya szerinti tisztátalanságnak. Ám később azt olvassuk, hogy a pogány törvény hiány a természet szavára jár el a törvény szerint, ezzel igazolja, hogy a törvény szabta cselekedet a szívébe van írva. Ez utóbbi megfogalmazásból úgy tűnik, mintha mégiscsak volnának olyan pogányok is, akik szívükbe írt törvényt követik. Vagyis az apostol nem annyira egy logikus bizonyítást akar adni a bűn egyetemességéről, hanem sokkal inkább egyszerűen csak evidens igazságként állítja be. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az apostol tanítása nem ellenkezik a későbbi katolikus teológia áteredő bűnről való felfogásával, ám annál kevesebbet állít. Pál a bűn egyetemes uralmát állítja, amely az első ember bűne óta uralkodik a világon, és amely alól maga erejéből az ember nem tudja kivonni magát. Ezt az állítást különösebben nem indokolja, számára mindez magától értetődő. Pál a bűn valamiféle átörökléséről nem beszél, bár ezt a megállapításai nyilvánvalóan nem zárja ki. Most ismét egy kis zene következik.
Így szól az Isten, kiárasztom lelkem, a végső időkben az Úr nevét kikéri, üdvözölni fog. Szemem előtt az Úr áll mindenkoron, nem én okhatok meg, ő álljokon. Szívem, bőven, nyelven énekel, és testem is békében nyugszik el. Bukolnak a lelkem, nem engeded, nem hagyod magára szentedet. Az élet útját mutatod nekem, és gyönyörűséggel töltöd be életem.
Az áteredő bűn gondolata, tanítása tehát azért valahol, ha nem is ilyen kifejezett módon, de benne van a gondolkodó ember tudatában, ismeretében, hiszen megtapasztalja a bűn jelen valóságát, megtapasztalja azt, hogy az ember eredendően ott benne van a bűn, mert az Istennel való kapcsolatát valamiképpen elveszítette. Itt emlegette a püspök atya a Szentírás előtti időszaknak a különböző gondolatait, és nyilván mindez a tanítás, mindez a gondolat fejlődik, pontosodik, pontosabban próbálják az első századoknak az egyházatjái megfogalmazni, akár Szent Ágostonot már emlegettük, de Ciprián vagy mások is beszélnek arról, hogy hogyan van ez, hogy az emberben ott van a bűn, ott van a rossz, és hogy ez minden embernek a jellemzője valamiképpen. A keresztség eltörli az áteredő bűnnek a nyomait, a rendetlen hajlamokat viszont megmarad. Tehát a természetünk rosszra hajlóvá válik. A keresztség által nem válunk tökéletessé, milyen jó lenne, azzá válnánk, akkor lehet, hogy sokkal gyakrabban kellene valamiképpen a keresztséggel foglalkoznunk, de nyilván nem így van, hanem a keresztséggel kapunk egy lehetőséget az Istentől, hogy a bűn ellen tudjunk küzdeni. Az ortodox egyházak az áteredő bűnt elvetik, az a véleményük, hogy Isten bűn nélkül valónak teremtette Ádámot, megadta neki a végtelen tökéletesedés lehetőségét, nem akarja, nem a megvalósult, hanem a megvalósítandó tökéletesség állapotában volt. Mivel szabad akaratából védett Isten ellen, Isten törvénye ellen, megszakította magában a tökéletesedés folyamatát. Tehát ez egy érdekes gondolat, hogy a keleti teológiára jó egy picit úgy kitekintenünk időnként, és az ő szempontjainkat is egy kicsit végig gondolni. Ugye a vétek miatt, az bűn miatt Isten képe eltorzult az emberben, de el nem tűnt. A rossz természetét átörökítette ugyan leszármazottaira, de azok nem részesei az ő személyes vétkének. Itt a különbséget kell tudni tenni az áteredő bűn és annak következményei, és a személyes vétek, ami meg a sokszor talán a gyökere meg az oka éppen az áteredő bűnből fakadó természetünknek a megromlottsága, a sérültsége, de ugyanakkor ott vannak a személyes bűnök. Ugye érdekes, hogy a Dante az isteni színjátékban a keresztség nélkül meghalt kisdedeket a pokol tornácára teszi. A középkor embere még nem tudott mit kezdeni azzal, hogy ugye kimondta az egyház ezt a jogos és fontos tételt, hogy a keresztség szükséges az üdvösséghez, és ezért törekszenek a családok általában megkeresztelni itt Európában, vagy a mi vidékünkön legtöbbször igyekeznek megkeresztelni a gyermeküket, de a keresztség ugye egy következményeivel már milyen sokszor nem számolunk. Tehát fontos, hogy próbáljunk meg küzdeni a hibáink, a gyengességeink ellen. És tulajdonképpen az a nagyszerű abban az igehirdetésben, amit Jézus hozott, hogy abban benne van a bűnbocsánatnak a lehetősége. Tehát a mi keresztény hitünk annyiban mindenképpen több sok más vallásnál, hogy van bűnbocsánat, és van lehetőség a bűnbánatra, a bűnbocsánatra, és ezáltal tudunk küzdeni a hibáink, a gyengeségeink ellen, mert megkapjuk a kegyelmi erőt az Istentől ahhoz, hogy küzdjünk a gyengeségeink ellen. A magunk erejéből nem jutunk előre, ezt Pál is kifejti, de el tudjuk fogadni, be tudjuk fogadni Istennek a kegyelmét. Luther és Calvin tanításában az áteredő bűn az emberi természet megromlását jelenti. Az értelem elhomályosodása, a szabadság és Isten iránti bizalom elvesztését jelenti ez a bűn. Ezeket a veszteségeket a keresztség sem pótolhatja, mondják a protestánsok. A megigazolás abban áll, hogy Isten a hívő embernek nem számítja be a bűnt. A tridenti zsinat elveti ezt a nézetet. Ugye itt ez a kérdés, és erre már egy kicsit kitértünk, hogy akkor most a bűnbánat, a bűnbocsánat által mi történik az emberben. A protestánsok azt mondják, hogy az Isten nem törődik, nem veszi észre, nem figyel arra, hogy ott van a lelkünkben a bűn. Mi katolikusok azt mondjuk, hogy az Isten eltörli a vétkeket, hogy tisztává teszi a lelkemet, hogy új lappal indulhatok, hogy újra kezdhetem a dolgot, és akkor ilyen módon tudunk előre lépni a bűneinkből. A tridenti zsinat utáni teológusok egyre inkább átvették Dun Scotus megfogalmazását, hogy az eredeti bűn magát a természetet nem változtatta meg, hanem csak a természeti fölötti adományoktól fosztotta meg. Tehát a természetünk, az emberi természetünk a sérül a bűnnek a következtében, és ez az, amit át is tudunk magunkkal öröklíteni a másik ember felé. Tehát nagyon fontos mindaz, amit gondolunk egy kicsit itt a bűnről, a nyaralás kezdetén, jó egy picit arra figyelnünk, hogy hol tudunk úgy kikapcsolódni, hogy egy picit tudjunk elcsöndesedni, hogy tudjunk egy picit csöndben lenni, tudjunk egy kicsit ilyen módon is megpihenni. Megtapasztaljuk a bűn jelenlétét a mindennapi életünkben, ahogy felnövekedtünk, ahogy egyre komolyabbá váltunk, így egyre inkább meg tudunk erősödni az Isten kegyelmében, föl tudjuk fedezni az életünkben, hogy hol találkozunk az Isten kegyelmével. Tehát nagyon fontos, hogy a bűneink ellen merjünk, tudjunk küzdeni, hogy egészen közel tudjunk kerülni az Istenhez, hogy egészen közel tudjunk kerülni Isten kegyelméhez, Isten szeretetéhez. És akkor, ha sikerül közelében lennünk az Istennek, akkor megtaláljuk azokat a módokat, ahogy a bűneink ellen tudunk küzdeni, a bűneink ellen tudunk harcolni. Tehát fontos, hogy a bűn jelen van a világban, a magunk erejéből nem tudjuk a bűnt leküzdeni, de ugyanakkor meg kell találnunk azokat az eszközöket, meg kell találnunk az Isten kegyelmét ahhoz, hogy a bűneink ellen hatékonyan tudjunk küzdeni, a bűneink ellen hatékonyan tudjunk tenni abban a világban, abban a környezetben, amelyben élünk, amelyben benne vagyunk. És Jézus szeretete, Jézus kegyelmének az ereje újra és újra sürget minket, újra és újra fontos, hogy meglássuk azt, amit tehetünk önmagunkért és a másik emberért. Krisztus szeretete tehát sürget minket, ő megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy használva az ő kegyelmét, tudjunk a bűn ellen küzdeni, tudjunk a bűn ellen tenni, és így az áteredő bűnnek az átkát valamiképpen vissza tudjuk szorítani, valamiképpen meg tudjuk állítani a bűnnek a terjedését, a bűnnek a fokozódását. Tehát mindannyiunkat hív az Isten arra, hogy az ő szeretetével megerősödve tegyünk tanúságot fiáról, Jézus Krisztusról, hogy tegyünk tanúságot arról, hogy ki az ember valójában, és kinek alkotta meg az Isten az embert, és hogyan tudunk az Isten képmásiságból élve egyre közelebb jutni azokhoz, ahhoz a világhoz, amelyben Jézus meghívott bennünket, amelyben Jézus meg akar bennünket újra és újra erősíteni. Ha valaki szeretne hozzászólni, akkor most még van 2-3 percünk, 2 percünk arra, hogy telefonon egy kicsit beszélgessünk, a 374-0904-es telefonszámot kell hívni, és akkor tudunk még pár percet beszélgetni, egy vagy két telefonáló hallgatóra van időnk a hátralevő 3,5 percünkben, tehát nagyon jó lenne, hogyha tudnánk egy kicsit ezekről a témákról beszélgetni, ezekről a témákról egy kicsit szólni egymáshoz, kicsit segíteni egymást. Jézus közel van hozzánk, szeret bennünket, tökéletessé akar tennünket amelyre majd csak oda át az ő országában lesz teljességgel lehetőségünk, mégis érdemes újra és újra napról napra Jézussal járni az utunkat, napról napra megerősödni Jézusnak a szeretetében, Jézus kegyelmének az erejében. Kedves hallgatóink, ha úgy látom telefonálónk nincsen, akkor megköszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmét, megköszönöm a kedves hallgatók kitartását, türelmét, szeretetét, és igyekszünk itt a Mária Rádióban újra és újra megerősíteni azokat a tanításokat, azokat a híreket, amelyek egyházunkkal kapcsolatosak, amelyek a világban akár érintenek bennünket, és megerősítenek bennünket. Kérjük a kedves testvérek segítségét, támogatását, hogy egyre jobban tudjunk az ő útján járni, tudjunk az ő szeretetében megerősödni. Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádióban a pénteki hittanórát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott szép napot kívánok. Elbúcsúzik a műsor szerkesztője. Fülöp Ákos nagytétényi plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
készült a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.